Megemelik a bírák és az igazságszolgáltatási alkalmazottak bérét, jelentette be az igazságügyi miniszter. Duzson Bence közölte, egy átlagos bírói jövedelem 2 millió 250 ezer forint lesz, a bírósági titkárok és fogalmazók jövedelme 82%-kal, a bírósági alkalmazottak jövedelme pedig 100%-kal emelkedik 2027-ig. Rozgonyi Ádám összeállítása.
Létrejött a megállapodás az Országos Bírósági Hivatal, az Országos Bírói Tanács és a Kúria vezetőivel. A következő időszakban a hatékonyság növelése érdekében változtatásokat hajtanak végre a bírósági szervezet működésében, és jelentősen nő a bíróságokon dolgozók illetménye, jelentette be Duzson Bence, igazságügyi miniszter.
Abban állapodtunk meg, hogy 2027-ig több lépésben, tehát 25 január 1-ével, 26 január 1-ével és 27 január 1-ével fogjuk emelni a jövedelmeket. Ennek eredményeképpen a bírák fizetése, a jövedelme, a bírák jövedelme 48%-kal fog növekedni. A bírósági titkárok és fogalmazók jövedelme 82%-kal fog növekedni átlagosan, és az egyéb bírósági alkalmazottaknak a jövedelme pedig 100%-kal fog növekedni. Hogy számokról beszéljünk, mit jelent ez számokban? Ez azt fogja jelenteni, hogy egy átlagos bírói jövedelem az 2 millió 250 ezer forintot fog elérni. A bírósági titkárok és bírósági fogalmazók átlagos jövedelme 1 millió 125 ezer forintot fog elérni, és a bírósági tisztviselők, tehát az egyéb bírósági alkalmazottak jövedelme pedig a 100%-os növekedést követően 850 ezer forintot fog elérni.
Megállapodtak szervezeti változásokban is, amelyek gyorsítani fogják a bíróságok működését, tette hozzá Duzson Bence.
Megállapodtunk abban, hogy az online jelenlétet is erősíteni fogjuk, annak érdekében, hogy ne kelljen feltétlenül mindenkinek elmenni a bíróságra, a tárgyalásokra, hanem ezt akár az irodájából megteheti a fél, vagy akár egy ügyvéd az irodából végig tud vinni majd egy tárgyalást. Természetesen ennek a garanciális feltételei, elemei is fel fognak tudni állni.
Változik a cégeljárásra vonatkozó eljárás is, közölte a miniszter.
A cégeljárás jelentős részben közigazgatási eljárásá fog tudni válni, aminek következtében be fogjuk tudni vezetni az automatikus döntéshozatalt olyan ügyekben, amelyekhez nem kell feltétlenül bíró vagy emberi közreműködés. Ennek következtében tehát, hogyha valaki majd bemegy egy ügyvédi irodába, mire kijön az ügyvédi irodából, kezében tarthatja a bejegyző végzést, és el tud kezdeni dolgozni a cégével.
A változások többsége 2026. január 1-ével indul, kivéve az illetmény emeléseket, amelyek jövő januártól kezdődnek, mondta az igazságügyi miniszter.
Megfelelő mértékűnek tartja a bírák és az igazságszolgáltatási alkalmazottak három lépcsős illetmény emelését a bírósági dolgozók szakszervezete. Oswald Csilla, a szakszervezet elnöke azt reméli, hogy ez a munkaerő megtartásában is segít majd. Rozgonyi Ádám interjúja.
Jó magam, ugye a bírósági dolgozók szakszervezetének vagyok az elnöke, és nálunk az 1600 fős tagság 80%-a igazságügyi alkalmazott. Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon vártuk ezt a béremelést, és örülünk neki. Azt gondoljuk, hogy tovább ezt nem lehetett halasztani. Mint ismeretes, 3 év telt el fizetésemelés nélkül. Voltak reményeink, hogy ez egy rögtön megvalósuló 35%-os emelés lesz, tehát tudomásul kell venni az ország gazdasági helyzetét. A beígért összeg az szerintem megfelelő, és nekem, mint a bírósági dolgozók szakszervezetének a vezetőjeként nem volt más opció, mint hogy ezt a megállapodást, vagy ezt a javaslatot támogassam, bár mi nem vagyunk ugye aláíró fél, és az Országos Bírói Tanácsülésén is csak ha meghívnak, akkor vehetünk részt, de én ott is a támogatást kértem, és azt gondolom, hogy ez egy előrelépés, és ezt ebből a szempontból nem lehetett mást mondani, csak támogatni.
Ön szerint a munkaerő hiányt, elvándorlást maga ez a bejelentés, és majd a három lépcsős illetményemelés megoldhatja, vagy mérsékelheti?
Nagyon reméljük, nem volt tartható tovább ez a helyzet. Körülbelül nyár óta mondtuk a kollégáknak, hogy aki eddig nem ment el, az most már várjon, mert nagyon bíztunk a béremelésbe. És ha ez januárban nem történt volna meg, akkor azt gondolom, hogy tényleg a katasztrófa állt volna be. Tulajdonképpen azok az irányelvek, amiket a megállapodás tartalmaz, és ami ellen meglehetősen nagy tiltakozás is fellépett, azok eltörpülnek amellett, hogy most olyan helyzetben van akár a bíróság, akár az igazságügyi alkalmazottak, ami tovább nem tartható. Az irányelvekkel kapcsolatosan azt gondolom, hogy még tárgyalási alapnak kell ezeket elfogadni, és ezeket mondjam, nagyon remélem, hogy akár a bírósági dolgozók szakszervezetének a bevonásával tovább tudjuk tárgyalni, és tudunk azon dolgozni, hogy ezek megfelelő formában jelenjenek meg. Ami egyébként akár a szakszervezet sikereként is megfogalmazható, az az új bértábla. Tehát ezt az érdekképviseletek közül mi nagyon-nagyon régóta hangsúlyoztuk, hogy az igazságügyi alkalmazottak részére új bértáblát kell kialakítani, és ez például az irányelvek között szerepel is.
Miniszter arról is beszélt, hogy az online jelenlétet, vagy annak lehetőségét is erősíteni kívánják egyébként. Ezt hogyan értékeli?
Azt kell, hogy mondjam, hogy a bíróság most már hosszú évek óta, hát hogy is mondjam, arról a történelmileg kialakult szerepéből folyamatosan lead, folyamatosan elkopik. Tehát egyre inkább a jövő felé kell fordulni. Ugye a mesterséges intelligencia, vagy a digitális állampolgárság, vagy én jó magam, aki cégbíró vagyok, és nagyon régóta már az online ügyintézés jelenti a mindennapjaimat. Nem látok ebbe olyan nagy veszélyt. Igen, furcsa, meg kell tanulni, meg kell tanulnunk élni vele, de azt gondolom, hogy a jövőt ez, biztos a jövőt ez fogja jelenteni, és ezt nem lehet majd megakadályozni. Tehát emellé persze szükség lesz az igazságügyi alkalmazottak, tehát nem kell ettől úgy félni, hogy akkor most az igazságügyi alkalmazottra nem lesz szükség, mert a bíró mellé ezt az adminisztrációs számítógépes terhet egy másik személyhez kell, hogy telepítsék, tehát a bírót nem lehet majd ezzel, hogy mondjam, terhelni, hanem azt gondolom, hogy kell egy jól képzett apparátus, aki ezeket az online helyzeteket fogja kezelni. Most nem tértüveményt fog kitölteni a tisztviselő kolléganő, hanem elektronikus úton küldi el az idézést. Én azt gondolom, hogy erre való felkészülés nem egy olyan borzasztó nehézség.
Másrészt pedig ugye hát nyilván a mindennapi élet is ugyanúgy egyszerűsödik, hogy az ügyintézés része legalábbis digitalizáció az megjelent már számos aspektusban tekintetben, tehát ez elkerülhetetlen egyrészt talán jövőre nézvést a bíróságok esetében is.
Azt kell látni, hogy az állampolgároknak az a fontos, hogy az ő ügyüket hatékonyan hol tudják megoldani. És ezt kell szem előtt tartania. Mindenképpen szükség van szervezeti reformra. Most itt persze lehet kiragadni ebből a megállapodásból is mondatokat, meg lehet ezt rossz hiszeműen nézni, lehet jó hiszeműen nézni, attól függ, hogy ki milyen szemüveget tesz fel. Az, hogy reforma szükség van, ez szerintem biztos. A központi régió tehermentesítése nagyon fontos, az sem várhat tovább, tehát az sem állhat elő, és nem akarom bántani a vidéki kollégákat, mert vidéken is nehéz ügyek vannak, de már csak ha statisztikát nézzük, a főváros, a központi régió, Budakörnyéki Bíróság mindig sokkal-sokkal több üggyel küszködik, és ennek a fizetésben való megkülönböztetése pedig ugye nincs. Tehát, hogy ez
nem
a fizetésben
jelenik
nem
meg
látszik.
Pluszként.
Nem látszik. Nem jelenik meg pluszként, így van. Tehát ezzel azt gondolom, hogy hát nagyon-nagyon régóta küzdik a főváros. Én még emlékszem a PKKB-n olyan helyzetre, amikor a polgári kollégium vezető nem szignálta ki az ügyeket, mert már olyan sok volt egy-egy PKKB-s bírónak a referádájában, de ez most 10-15 évre gondoljon vissza. Tehát mindig, de a múltkor volt a PKKB-nak a 110 éves jubileuma, és ott mondtak el egy olyan sztorit, hogy 1994. január 1-én bement a bácsika, hogy akkor jött a tárgyalásra, és akkor mondták neki, hogy nézze meg jobban az idézést, az 1995. január 1-ére szól. És tehát ez évek óta azért ez a munkaterrel való küzdés fennáll, úgyhogy ebbe is szerintem nem ártana, ha lépnénk. Egy nagyon fontos lenne, hogy ami most egyébként érthetően kiverte a biztosítékot, hogy az érdekképviseletek és a bírói kar kerüljön bevonásra ezeknek a reformoknak a megbeszélésébe, a megtárgyalásába. Azt gondolom, hogy erre készen állunk, szakszervezetnek is számos tervezete van a bértáblára, tehát üljünk össze, és hát ez valósuljon meg, hogy közösen vegyünk ebben részt. Ebből kifolyólag szerintem nem kell aggódni, nem kell félni. Azok az irányelvek, amik a megállapodásban vannak, azok még biztos vagyok benne, hogy alakíthatók lesznek, és ezért nem volt számomra kérdés, hogy bírósági dolgozók szakszervezete ezt támogatja, és mondom, főként azért is, mert az igazságügyi alkalmazottak szemébe januárban nagyon nehéz lenne belenézni úgy, hogy továbbra sincs béremelés.
Oswald Csilla címzetes táblabírót a bírósági dolgozók szakszervezetének elnökét hallották. Megjelent a Wolters Kluwer a jövő jogásza 2024-es kutatásának eredménye. A jogászok bizakodók úgy érzik, felkészültek a mesterséges intelligencia okozta változások kezelésére. A felmérésből a többi között az derül ki, hogy a vállalati jogi osztályokon dolgozó jogi szakemberek 76%-a, az ügyvédi irodákban dolgozók 68%-a használ generatív AI legalább hetente egyszer, több mint egyharmaduk pedig napi szinten alkalmazza. A jogi szakemberek 60%-a arra számít, hogy a mesterséges intelligencia által hozott hatékonyság növekedés csökkenti a számlázható órák arányát. A kutatásról Rozgonyi Ádám kérdezte Megyeri Andreát, a Wolters Kluwer Hungary Kft. Innovációs és tartalomfejlesztési vezetőjét.
A szakma folyamatos változásban van, és azért jó ez a kutatás, mert ezt már 5. éve készítjük el. Tehát pont azért, ha visszatekintünk, talán legizgalmasabb 5 év, amiben nagyon-nagyon sok változás volt, és ez a jogi szakmát is érintette. Ugye először csak a digitalizáció okozta változások, mutatkoztak meg, utána a pandémia évei ennek az erősödését mutatta, és az utóbbi 2 évben pedig egyértelműen a generatív mesterséges intelligencia megoldásoknak a használatával kapcsolatos trendek erősödnek.
Mennyire elfogadott ez szakmai berkeken belül, hogy segítségül hívják a mesterséges intelligenciát az adatok elemzésére, vagy más felhasználással?
Egyre elfogadottabb ez. Az idei kutatás számai nagyon izgalmasak, mert ugye még annyit előjáróban, hogy egyrészt ügyvédeket, másrészt jogi osztályokon dolgozó jogász kollégákat is kérdezünk, és azért tartom relevánsnak a kutatást, mert magyar válaszadók is vannak. És ebben a kontextusban azt mondja, hogy az ügyvédeknek a 76%-a és a jogtanácsosoknak pedig a 68%-a már azt mondja az idei kutatásunkban, hogy hetente egyszer legalább használ mesterséges intelligenciát, sőt kifejezetten a generatív mesterséges intelligenciára vonatkozott a kérdés, tehát heti egyszer nagyon sokan, és 30%-nál magasabb mind a két célcsoport esetében azoknak a száma, akik naponta használják.
De teszem azt mondjuk egy videóbeszéd megírásában is segítséget nyújthat, vagy ez egyelőre tiltott felhasználása lenne?
Változatos felhasználási esetek vannak, és nem a videóbeszéd megírása az elsődleges, bár nyilván a szöveggenerálás, mint olyan, az egy felhasználási eset. Ugye a jogi szakma nagyon szövegfókuszú, tehát a szövegeknek az elemzésére, hosszabb szövegekből, ilyen rövidebb összefoglalónak az előállítására, a szövegnek a fordítására használják. Lehet használni egyébként kettő szövegnek az összehasonlítására, láttam már nagyon jó példát, amikor mondjuk táblázatos formában össze tudja foglalni, hogy különböző szöveg, vagy egy szövegnek két különböző változata között mik a különbségek. Tehát ilyenekre azt gondolom, hogy használják az agályok, vagy hogy tilos vagy nem tilos erre használni, azok inkább ilyen elsősorban adatbiztonsági jellegűek. Ugye a jogi szakma kifejezetten érzékeny arra, hogy milyen adatot, milyen ügyfél adatot, milyen üzleti adatot ad át a mesterséges intelligencia eszközöknek. És a másik, amire a szakma ugyancsak nagyon érzékeny, ugye ez a hallucinációk kérdésköre, hogy azért, aki már kipróbálta, és ezt mindenkinek javaslom, hogy próbálja ki, látja, hogy milyen minőségű válaszokat ad, és mondjuk azt mondanám, hogy magyar jogi kérdésre azért nem fogja még elvenni a munkánkat így nagyon hamar.
Mi másra tért még ki az elemzés?
Az elemzésnek vannak ilyen, tehát ilyen trendekre vonatkozik a közeljövőben, a következő 3 évben a szakmát érintő trendeket vizsgálja, ezekre kérdez rá, a generatív mesterséges intelligencia mondom kiemelt helyet foglal el benne. Van benne egy olyan rész, ami a változó üzleti gyakorlatokról szól. Ezt is nagyon ajánlom elolvasásra, ez azzal kapcsolatos, hogy ahogy a technológia hatékonyság növelést tesz lehetővé, és az ebbe való befektetés egyébként egyre inkább nő. Felmerül a kérdés, hogy ez hogyan fog hatni mondjuk az óra alapú számlázásra a jogi munka tekintetében. Van egy nagyon izgalmas része a kutatásnak, ami a fiatal tehetségekkel kapcsolatos. Ez is már több évre visszamenően szerepel a kutatásunkban, és érdekes azt látni, hogy mik a fiatal jogászoknak az elvárásai a munkahelyek kapcsolatosan.
Gondolom, hogy ennek részen például a magasabb vagy magas fizetés alapvetően.
Így van, de nem ez az elsődleges. Tehát a magas fizetés, vagy a versenyképes juttatási csomag, az persze, de hogy elsődleges egyébként a munka-magánélet egyensúlyának a biztosítása, és fontos szerepet kap az is, hogy technológiailag támogatva legyen a munkájuk. Tehát olyan munkakörnyezetet várnak el, ahol ezek az eszközök rendelkezésükre állnak. Szerintem ez is nagyon izgalmas. És akkor egyébként, akit esetleg szűkebben az ESG érdekel, ez egy új fókuszterület, ami tavaly óta került elő, és a kutatás ezt is kivesézi.
Mert hogy a technikai felszereltség az a munkát egyrészt gyorsítja, másrészt pedig minőségben is jobbá teszi? Teheti?
Én azt gondolom, hogy teheti minőségben is jobbá, hiszen olyan mennyiségű és olyan komplexitású adattal állnak szemben azért a jogászok is, ez a szakma is, hogy szerintem segítenek a digitális, a technológiai eszközök abban, hogy ezekből az adatokból kinyerjék azt az információt, amire szükségük van. Tehát akár minőségileg is jobbat, többet, több találatot, jobb válaszokat szöveges dokumentumokból. De a gyorsaságon azon mindenképpen tudja javítani, szerintem ez egyértelmű. Kulcsfontosságú szerintem, hogy a technológia elfogadásának az akadályaival is foglalkozik a kutatás, és ez sem elsődlegesen a pénz, tehát nem arról van szó, hogy a technológiai eszközök túl sokba kerülnének, hanem két dologról, egyrészt az ismeretek hiányáról, tehát szerintem ez érdekes elgondolkozni az olvasóknak, akik a kutatásunkat elolvassák, hogy birtokában vannak-e azoknak a készségeknek, amelyek a technológia bevezetéséhez szükségesek, akarják-e ilyen irányba továbbfejleszteni magukat, szerintem ez érdemes. És a másik dolog, ami esetleg akadálya lehet a technológia bevezetésének, a meglévő munkafolyamatokba integrálása, a beillesztésére vonatkozó stratégia hiánya. Tehát szerintem ez is egy fontos pont, amivel érdemes foglalkozni, hogy ha már nyitottak vagyunk rá, és látjuk az előnyeket, ismereteket szerzünk a technológiával kapcsolatban, akkor hogyan lehet stratégiát alkotni arra, hogy a jogi munkába ténylegesen hasznosan bevezetésre kerüljön.
Megyeri Andreát, a Wolters Kluwer Hungary Kft. Innovációs és tartalomfejlesztési vezetőjét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
A korábbi fenyegetését beváltva nemzetközi elfogató parancsot adott ki a Hágai Nemzetközi Bíróság Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök, Yoav Gallant volt védelmi miniszter, és Mohamed Deif a Hamas izraeli források szerint már likvidált katonai vezetője ellen. Zsámboki Zsolt, Tóth Norbert nemzetközi jogászt kérdezte.
Ja, valóban a Nemzetközi Büntető Bíróság egyes számú tárgyalás előkészítő kamarája kibocsátotta ezt a letartóztatási parancsot ezen a 3 személy ellen. Ugye értesítik erről az ENSZ főtitkárát, illetőleg a részes államokat. 124 részes állam van pillanatnyilag a Nemzetközi Büntető Bíróság alapszabályában. A 125. majd Ukrajna lesz január 1-től. És ugye ezek az államok kapnak értesítést alapesetben arról, hogy hogy ezt a letartóztatási parancsot ezt kiadták, és hogy kérik a végrehajtását. Ugye Magyarország is egyik egyébként a részes államoknak, és elvileg a Nemzetközi Büntetőbíróság alapszabálya alapján ilyen esetekben, hogyha ezek közül a személyek közül, a részes állam területére tévedne valaki, akkor valamilyen eljárási cselekményt kellene velük szemben foganatosítani, de valószínűleg egyébként nagy része ezeknek az államoknak, mármint a részes államoknak, legalábbis a miniszterelnök, tehát Netanyahu esetében azt gondolom, hogy majdnem 100%, egyrészt hivatalban lévő miniszterelnök, másrészt a miniszterelnököknek, tehát kormányfőknek ugye nemzetközi jogon alapuló mentessége, immunitása van, diplomáciai immunitása van, és ugye ez csak azért érdekes, mert Izrael nem részese ennek a statútumnak, és ilyen esetekben, hogyha harmadik állam államfője, kormányfője vagy immunitással rendelkező személye érintett, akkor elvileg megtagadható egyébként a eljárási cselekménynek a foganatosítása, de lennének olyan államok is szerintem, tehát mondjuk nem tudom, skandináv államok, Benelux államok, azt gondolom, ahol hasonló esetben kiadnák ezeket az embereket.
Miért kérte a Nemzetközi Bíróság a kiadatásukat? Mivel vádolják őket?
Ja, három eset abban az értelemben különböző, pontosabban a két izraeli politikus esete az azonos, büntetőjogilag vagy jogilag. A Deif, tehát a Kasszám brigádok volt főparancsokának, hogy a Hamász katonai szájának a vezetőjéről van szó, aki nem is biztos valóban, hogy életben van, de nem tudta az ügyészi hivatal ezt megerősíteni. Tehát Izrael ugye jelezte, hogy nincs életben nyár óta, de hogy nem találtak elegendő bizonyítékot erre, és ezek folytatják fel szemben is az eljárást. Viszont a másik két eset az annyiban összefügg, hogy ott hasonló cselekmények miatt rendelték ezt el. Ugye egyrészt a gázai övezettel kapcsolatban az, hogy az elektronos hálózatról levágták bizonyos időben ezt a területet, illetve a segélyszállítmányokat nem engedték át. Ezzel kapcsolatban arra következtetett ez a tárgyalás előkészítő kamara, hogy véleménye szerint ez kimerítette a szándékos éheztetés, mint illetve egyéb embertelen körülmények rákényszerítése, mint tiltott hadviselési módszer. És ez ugye háborús bűncselekmény a Nemzetközi Büntetőbíróság alapszabálya alapján. Ugye ez a tárgyalás előkészítő kamara, ez a rendelkezésére álló bizonyítékok, ugye azt mondják, hogy vannak tanúvallomások is, illetőleg az ügyészi szervezet indítvány alapján járt el. Azt tudni kell, hogy a magát a letartóztatási parancsot teljes terjedelmében titkosították, tehát nem elérhető ez, csak egy közleményt adtak ki. És arra hivatkozik a bíróság, hogy a büntetőeljárás érdekei, illetőleg a tanúvédelem miatt fontos titkosítva tartani ezeket a letartóztatási parancsokat, de ugye egyrészt akkor van ez a háborús bűncselekmény, illetve bizonyos emberiesség elleni bűncselekmények a bíróság szerint megvalósulhattak, így például az, hogy azáltal, hogy nem volt megfelelő orvosi ellátás bizonyos periódusokban, vagy nincs Gázában, ezáltal olyan beavatkozásokat csak nagy szenvedés árán tudtak lefolytatni, altatás nélkül például, vagy nem tudom, tehát orvosi ellátásokat, amely hát olyan szenvedést okozhatott embereknek, ami kimerítheti az emberiesség elleni bűncselekményeket.
A Hágai Nemzetközi Bíróságról nagyrészt a délszláv háborúval kapcsolatban hallhattunk annak idején. Ott le is folyt néhány eljárás, és néhány korábbi vezető börtönbe is került. Itt mekkora lehet ennek a realitása egyáltalán? Hogy folyik egy ilyen eljárás?
Ugye az egy másik bíróság volt, ez egy ad hoc törvényszék, a volt Jugoszlávia törvényszék, de ugye a Hága az azért is érdekes, mert egy olyan településről van szó, több ilyen nemzetközi büntető bíróság van, tehát ott van az ENSZ-nek a nemzetközi bírósága, akkor itt van ez a nemzetközi büntető bíróság, amiről most beszélünk, meg volt Jugoszlávia törvényszék, és így tovább. De ugye hasonlóak ezek az eljárások valóban, és ott emlékezhetünk a Milosevic, ugye egy volt államfőt is ugye kiadtak Hágának annak idején, tehát ugye nem érte meg a tárgyalás végét, elhunyt a börtönbe, de voltak valóban más vezetők is, akik ellen viszont Karadzsics vagy Mladics-en lefolytották az eljárást, és az a lényeg, hogy mivel nem részese Izrael ennek a statútumnak, ezért nyilván jóval nehezebb, ugyanúgy az orosz-ukrán esetnél is láthattuk, Oroszország esetében hasonló a helyzet. Abban bízhat a Nemzetközi Büntetőbíróság, hogy ezek az ügyek ugye nem évülnek el soha, és hogy esetleg jön egy olyan izraeli kormány valamikor, aki meggondolja magát később, vagy pedig valamilyen olyan helyzetbe kerülnek ezek az emberek, hogy rendelkezésre tudnak állni Hágában. Kicsi ennek a valószínűsége, egyébként legyünk őszinték, tehát én nem tartom valószínűnek, de hát ebben bízik a Nemzetközi Büntetőbíróság.
Tóth Norbert nemzetközi jogászt hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Most hírek következnek, utána folytatódik az Inforádió jogi magazinja. A leggyakoribb panaszokkal, problémákkal kapcsolatos jogaikról tájékoztatták a Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársai a Liszt-Ferenc nemzetközi repülőtér utasait. a kitelepülésen egyebek mellett a légijáratok késéseivel, törlésével vagy az elveszett csomagokkal kapcsolatos legfontosabb jogi lehetőségekről adnak felvilágosítást, mondta az Inforádiónak Ejtman Norbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium vezető kormány főtanácsosa. Varga Mónika interjúja.
Mit tehet egy utas, hogyha késik a repülője, vagy nehogy Isten törölték a járatát?
Az nagyon fontos, hogy mindenek előtt ott a helyszínen a légi járat képviselőivel kell felvenni a kapcsolatot, ugyanis tőlük kell kérni azokat a jogi lehetőségek biztosítását, amelyet egyébként egy Európai Uniós rendelet biztosít. Így mindenkit a legfontosabb a tájékoztatás, hiszen a fogyasztónak pontosan tudnia kell, hogy mikor indul a gépe, mennyit késik, milyen lehetőségei vannak adott esetben átfoglalásra, vagy ha törlés van, akkor milyen lehetőségei vannak. Ugyanakkor a segítségnyújtásra vonatkozóan is igen szigorú kötelezettségeket ír elő ez az Európai Uniós rendelet. Gondolok itt a frissítők biztosítására, ingyenes telefonhívásokra vagy e-mailre. Illetőleg a késés időtartamától függően, illetve ha törlés történik, akkor pedig kártalanításra is jogosult a fogyasztó. Ez is az utazás távolságától függően 250-től 600 euróig terjed. Tehát ezeket mind nagyon fontos, hogy a légi járat képviselőnek kell bejelenteni lehetőség szerint minél korábban.
Mikor szükséges szállodai elhelyezést biztosítani egy utasnak?
Szállodai elhelyezést kifejezetten akkor kell biztosítani, ha a késés olyan nagy mértékű, hogy csak a következő napon indulhat az az adott gép, vagy ha törlés történik és átfoglalásról szükséges, és eltelik nyilván egy következő nap, egy éjszaka, össze van, akkor szállodai elhelyezést kell biztosítani a légitársaságnak, illetve transfert a szállodában nyilván oda is vissza is a repülőtérre.
Hogyha elveszik a csomag, akkor mit tehet egy utas?
Ha elveszik a csomag, akkor elsősorban nyilván a reptéren ezt be kell jelenteni a megfelelő fórumokra, egy úgynevezett PIR formanyomtatványon kell bejelenteni. Ez a segítséget is nyújtanak természetesen minden repülőtéren, mint a Lisztrát nemzetközi repülőtéren. És ezt követően, illetve ezzel együtt azokat a csomagokat és azok tartalmát is részletesen fel kell sorolni, nyilván amennyiben tudjuk, hogy mit tartalmazott a csomagunk. Ez azért fontos, mert 21 napon belül, hogyha a csomag nem lesz meg, nem találják meg, vagy tényleg végérvesen elveszik, akkor jönnek azok a kártalanítási kötelezettségek, tehát az adott összeggel történő kifizetés, amely a légijáratot, a légitársaságokat terheli.
Mit tehet az az utas, aki hiába fordul segítségért, vagy hiába fordul észrevételeivel, problémáival a légitársasághoz?
Mindenekelőtt fordulhat az Európai Fogyasztói Központhoz. Ez a Nemzetgazdasági Minisztérium keretein belül működik, ahol ingyenes jogi segítségnyújtást adnak, illetőleg nyelvi segítséget is. Ennek lényege, hogy az Európai Fogyasztói Központ megkeresi a külföldi Európai Uniós honos légitársaság székhelye szerinti Európai Fogyasztói Központot, és megpróbálnak egyfajta egyességet alternatív úton létrehozni a fogyasztók között. Ha ez nem jön létre, akkor a fogyasztó fordulhat a békeltető testülethez is, mert egy ingyenes és gyors eljárást folytat le, illetőleg bizonyos jogok, például a légijárat késése törlésének kapcsolatos jogok nem érvényesítése esetén a fogyasztóvédelmi hatóságnak is van eljárási lehetősége. Tehát a fogyasztó ide is tehet bejelentést.
Miért most indították ezt a felvilágosító akciót? Ugye nyáron tudjuk, hogy rengeteg késés, járattörlés, fennakadás volt a Liszt-Ferenc reptéren is. Most is hasonlóra számítanak?
Azért most indult ez a mondjuk így tudatosító kampány, mert 2024. augusztus 1-től tartozik a fogyasztóvédelem szakmai irányítása a Nemzetgazdasági Minisztériumhoz. Tehát most kezdődik ez a kampány. Nem várunk most elsősorban téli időszakban olyan nagyfokú problémákat, amelyek nyáron voltak, illetve nagyon bízunk benne, hogy jövő nyáron sem ismétlődnek ezek az esetek, de mindenképpen, hogyha szükségesnek látjuk, akkor folytatni fogjuk ezt a kampányt, ha kell, akár minden hónapban is kijövünk a kollégákkal és tanácsot adott és tájékoztatást az utasoknak, mert tényleg nagyon fontos, hogy tudatos fogyasztók legyenek, hogy tudják, hogy milyen jogaik vannak, és tudják, hogy ha baj van, akkor nincsenek egyedül.
Ejtman Norbertet, a Nemzetgazdasági Minisztérium vezető kormány főtanácsosát hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Január 1-én kezdi meg működését a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság, amelynek vezetője azt ígéri, a piaci szereplőkkel együttműködő, modern, 21. századi hatóságként látják majd el feladatukat. Pintér Istvánt, a hatóság leendő elnökét, Kalapos Mihály kérdezte.
Mik a legfontosabb céljai a Nemzeti kereskedelmi és fogyasztóvédelmi hatóságnak.
Elsősorban ugye a magyar családok érdekében egy sokkal hatékonyabb és egységesebb, gyorsabb fellépés mind a kereskedelmi, mind az élelmiszerbiztonsági ellenőrzések területén. Nemzetgazdasági szempontból nagyon fontos a piaci egyensúlynak a megtartás és erősítése a piac két szereplője között, a fogyasztó és a kereskedő között, pontosabban egy fogyasztói bizalom index erősítés is, mert mi akkor vagyunk elégedettek, és akkor egy jól működő piacgazdaság, hogyha a fogyasztók elégedettek, minden fogyasztó betér egy adott üzemegységbe vásárolni, de lehet, hogy csak egyszer, hogy az adott szolgáltatással vagy termékkel nincs megelégedve, és vállalkozói szempontból viszont az a fontos, mivel látva azokat a kis és középvállalkozásoknak a jogsértések elsősorban információ hiányból erednek, hogy egy jogkövető vállalkozói magatartás formával találkozunk, mert akkor fognak hozzájuk a fogyasztók betérni, tehát ez nemzetgazdasági szempontból is kiemelkedő. Harmadrészben fontos a fiatalkorra kiszolgáltatott réteg védelme. Azokon a területeken, ahol leginkább jogsértéseket találkozunk, és ugye a tavaly évben egy 77%-os kifogásolási arányszám az nagyon magas az elektronikus kereskedelem területén, ezeket újból beemeljük a vizsgálati csomagunkba, és ide sorolhatnám még a szavatosság jótállás, ahol szintén egy 50% feletti a kifogásolási arány, és ugye a fogyasztók egészségének, a biztonságának a védelme, amely nem csak törvényünk által deklarált alapvető jog is, hanem az alaptörvényünkben is benne van. Nagyon fontos, hogy laboratóriumi vizsgálattal egybekötött piacfeletti vizsgát, az adott termékeket bevizsgáljuk, mintavételezzük, és azok alapján állapítjuk meg, hogy tovább forgalmazható, avagy nem. Ez főleg gyermekjátékok tekintetében, hiszen rengeteg van, ami balesetveszélyes, áramütés veszélyes, illetve olyan kisebb műtyúralkatrészeket tartalmazhatnak, főleg a mágneses játékok, ami fulladásveszélyt okozhat a gyermekek, ezeket lenyelik.
Ez a hatóság voltaképpen innentől kezdve egy fogyasztóvédelmi csúcsszerv lesz.
Egyrészt a Nemzeti és Élelmiszerbiztonsági Hivatalba átkerült hatáskörök fognak ide tartozni, a fogyasztóvédelem, ami eddig ugye a Nemzetgazdasági Minisztérium alá tartozott, ide fognak tartozni ugye a laborok, tehát mintavétel egybekötött ellenzés, és mi, mint a szakmai irányító, közösen együtt fogunk dolgozni ugye a vármegyei kormányhivatalok fogyasztóvédelmi felügyelőségével, és így áll össze a hatóság.
Mit tart a legnagyobb kihívásnak?
A jövőben, hogyha ezen területeken, sarkalatos területeken a kifogásolási arányszámot tudnánk csökkenteni, tudnánk egy erősebb fogyasztóvédelmi bizalmat visszahozni, tehát ezáltal viszont kellenek ugye a jogkövető vállalkozói magatartás formák, de itt hála Istennek azért össze tudunk fogni a civil fogyasztóvédelmi szervezetekkel, az érdekképviseleti szervezetekkel is, tehát segítségünk van, illetve a vármegyék mellett működő kamarákkal is. Hogyha meg tudjuk erősíteni ezt a fogyasztóvédelmi bizalmi indexet, az két oldalról is jó, mert egyrészt akkor vannak a jogkövető vállalkozó magatartás formát tanúsító vállalkozások, és vannak ugye elégedett fogyasztók. Tehát ezeken a sarkalatos területeken, ahol 50% fölött van a kifogásolási arányszám, ott mindenféleképpen ezt szeretnénk csökkenteni, ezért vannak ezek az ismétlődő vizsgálatok, és hát rapidan kell föllépni azon területeken, ahol azt lehet mondani, hogy több száz vagy több ezer fogyasztói panaszbejelentés van. E tekintetben viszont a Nemzetgazdasági Minisztérium indíthat el, és fog is elindítani rendkívüli vizsgálatokat.
Mennyire tudnak majd szigorúan büntetni, ha kell?
Én azt gondolom, ez törvény adta lehetőség, ezt a vármegyei kormányhivatalok, mint elsőfokú hatóság jogkörrel ezzel élni fognak, mert ami a fogyasztók széles rétegét érinti, kiszolgáltatott réteget érint, ismétlődő jogsértések, én azt gondolom, hogy a magyar családok védelmi érdekében ezt meg kell lépni.
Pintér Istvánt, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság leendő elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.